kedvezménnyel. Csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztő társam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából. Dicsőítő sziget. Hol van ez a hely?
Van egy hely, az azt jelenti, hogy odaadunk egy egész napot, pontosabban egy másfél napot Jézusnak, hogy vele legyünk így közösségben.
Hogyan kapcsolódik Győrhöz Szent László király?
Olyan ember volt, aki bátran kiállt a rábízottakért, bátran kiállt a keresztény hitéért. Szent László kiállt, hogy egy gyengébbik nem ért a nőkért. Ez mind a mai napig az olyan örök érték, amely megszigelendő és követendő példa.
A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Június 28-án vasárnap rendezik meg a Szentendrei szigeten található sziget monostoron a dicsőítő szigetet. A program valójában már szombaton 17 órakor elkezdődik a 24 órás dicsőítéssel. A Magyar Katolikus Rádió stúdiójának vendége Gável András, főszervező, az Eucharist zenekar egyik tagja.
Ez már az ötödik alkalom, hogy van egy hely, ahova június végén lehet menni, nem csak feltöltődni, kikapcsolódni, de inspirálódni is, és találkozni Istennel egy nem szakrális térben, amely valahol végig a természet közelségével szakrálissá válik. Azt választottátok mottóul idén, hogy van egy hely. Hogyha be kellene mutatni ezt a helyet, mit mondanál? Van egy hely, ahol?
Van egy hely, ahol... Azért jövünk össze egy másfél napon át, hogy Isten dicsérjük. Van egy hely, ahol aki csak ott van, ez a tapasztalatunk, hogy itt az emberek boldogok. Van egy hely, ahol szeretik egymást az emberek. És innentől kezdve, hogy szeretik egymást az emberek, hát valahol megvalósul az a kérés, amit Jézus várt el, vagy mondta, hogy arról ismerjenek meg benneteket az emberek, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Tehát az előadók itt nem rivalizálnak, hanem barátaik egymásnak. Szerintem ez kihatással van, és érezhető a közönség számára is. Ez egy olyan fesztivál, ahol bár több száz ember együtt van, mégis megtapasztalható ez a családias közelség. Hát idén ezt a címet választottuk, az egyik dalunk címe ez, hogy van egy hely, ami egyébként arra is utal, hogy van egy hely a szívünk közepén, egy Isten alakú hely, amelyet csak Isten tud teljességgel betölteni. Mi próbálkozunk mindenféle boldogságpótlékokkal, megoldásokkal, de egyedül Isten az, aki ezt a helyet be tudja tölteni, és ez a hely csak számára fenntartott hely. És amikor az ember dicsőít, akkor tulajdonképpen nem tesz mást, mint ezt az Isten alakú űrt Istennel tölti meg, olyan módon, hogy engedélyt ad Istennek, Jézusnak, Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, hogy jöjjön el és szeressen úgy, ahogy ő gondolta el. Én a dicsőítésről is ezt gondolom, hogy ez azért dicsőítő sziget, mert akik ide jönnek, azok már a hétköznapjaikban is, és mi is, előadók is, már valamit, valahogyan megéltünk abból, hogy mit jelent engedélyt adni az Atyának, hogy az ő szeretett terve megvalósuljon az életünkben. Mi ezt látjuk a dicsőítésnek, és ilyen módon talán Jézusnak a Getsemáni kertben elmondott mondatai, szavai, az etalon mondatok, hogyha a dicsőítést meg kellene fogalmazni, amikor azt mondja az Atyának, hogy Atyám, hogyha lehetséges, akkor vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ez a dicsőítésnek a csúcsa és a alapmondata. Múltkor kérdezte valaki tőlem, hogy honnan tudod, hogy ez az Isten akarata? És azt tudtam neki mondani, és mindenkinek ezt mondom, hogy amikor kicsit meghalunk magunknak, és Istent helyezzük az életünk középpontjába, amikor ő mellette döntünk, akkor valamiféle teljes béke és nyugalom az, amit kapunk. Ez lesz a gyümölcs. És hogyha egy ilyen gyümölcs a miénk, és hogy béke van bennünk, és tényleg ez a legnagyobb nyugalom, akkor még akkor is, hogyha ha nehéz, még hogyha szíjat hasítanak a hátunkból, még akkor is boldogok leszünk, és akkor is tudjuk, hogy Istennel vagyunk. És hát ez a legfontosabb. Van egy hely, az azt jelenti, hogy odaadunk egy egész napot, pontosabban egy másfél napot Jézusnak, hogy vele legyünk így közösségben.
Hogyan tud mindez megvalósulni, tehát esetleg elmélkedést is hallhatunk. Természetesen gondoljuk, hogy ez egy zenei rendezvény, tehát nagyon sok vendéget vártok, és nagyon sok új generációs, már a nyomotokban lévő következő generációs egyházi könnyű zenei együttes is fellép. De hogyan lesz ez mindenki számára, akár ökumenikus jelleggel is felépítve?
Igen, a program az nagyjából úgy néz ki, mint eddig 4 alkalommal. Vannak zenei koncertek, ezek főleg vasárnap délután, tehát június 28-án van a fő nap, és óránként váltják egymást az előadók. Előtte pedig szentmise van, azzal párhuzamosan pedig istentisztelet azoknak, akik nem katolikusok. Jellemzően egyébként a nem katolikusok is eljönnek a katolikus szentmisére, aminek örülünk, mert igazából ez egy olyan titok, amit mindenkivel szeretnénk megosztani, és főleg azokkal a keresztény testvérekkel, akik hasonlóan szeretik Jézust.
És püspöki szentmise lesz.
Püspöki szentmise lesz, Marton Zsolt Váci megyés püspök atya lesz velünk, és a szentmise előtt egyébként lesz egy pódiumbeszélgetés, mert mindig szeretnénk valami kis elgondolkodtatót, egy kis prózait, egy kis csemegét adni, amit elvihetünk a hétköznapokba. Ugye egy fesztiválon azért úgy lehet teológiáról, vagy egyáltalán ilyen hit jellegű dolgokról beszélgetni, hogy azért az fogyasztható legyen egy fesztivál keretén belül. Újra elhívtuk Megyeri Jonatán rabbi barátunkat. Vele fog beszélgetni Farkas Ferenc, ő a 8 Boldogság közösségnek a korábbi vezetője volt, és most is a tagja. És hogy mi lesz a témájuk, ez egy nagyon érdekes téma lesz szerintem, hogy a pászka vacsora, széder vacsora a zsidó hagyományokban hogyan néz ki, mi a gyökere, hogy az Ószövetségből azért sok mindent tudunk, és a másik előadónk, a Farkas Ferenccel pedig megpróbáljuk megmutatni, hogy ez miként lett gyakorlat, és hogyan jöttek át ezek az ősi elemek, ezek a hagyományos zsidó elemek, végülis a szertartás, hogyan lett jelen a katolikus egyház liturgiájában, és azon belül tényleg a szentmisében. Ez azért nagyon érdekes, mert azt gondolom, hogy nagyon sok részlete a szentmisének, meg egyáltalán az oltári szentség hitének kap majd egy új megvilágítást, egy plusz megerősítő értelmet, ami azt gondolom, hogy azoknak a keresztény testvéreknek is hasznos és érdekes lesz, akik nem hiszik és vallják az oltári szentségben való hitet, úgy, ahogy mi azt katolikusként tesszük. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez hogyan érkezik el majd a közönség szívéig. Annál is inkább, mert ez kapcsolódik az egész napi témánkhoz, hiszen az oltári szentségben maga Jézus jön el, és tölti be a szívünket pont azt a helyet, amiről beszéltem már, hogy az egy olyan hely, ami csak Jézusnak, csak Istennek fenntartott hely.
És közben a családok, esetleg a kisgyerekes családok is teljes szívvel hallgathatják ezt a beszélgetést, vagy igen, ez egy családi program?
Ez egy nagyon laza fesztivál, tehát hogy itt nem kell senkinek sem feszélyeznie önmagát, hogy jaj, veszélybe kerülne a gyerek, vagy ilyesmi. Ez egy zárt környezet, tehát hogy mindenkit bíztatok, hogy ez egy tök jó tanév záró, nyárkezdő alkalom, hogy hát bemelegítsenek a nyaraláshoz, a vakációhoz, de mindezt Jézussal tegyék meg. És hát az idősebbeknek is ajánlom, mert le lehet üldögélni árnyékos, nagy árnyékos fák alatt, úgyhogy én ajánlom ezt mindenkinek, és hát amilyen előadók jönnek idén, hát ez különlegesen nagy ajándék nekünk, hogy éppen az ötödik jubileumnak is mondhatnánk. Hadd említsem meg az előadókat. Ott lesz Olá Gergő, elfogadta a meghívásunkat, aki ennek a szíve Jézusért dobog, és ez a hangjából is hallható lesz. Aki ismeri Gergőt, az azt gondolom, hogy már beírta a naptárba a június 28-ai dátumot. Itt lesz a Fóris család, a Fóris Five zenekar, hogy apa, anya, meg a lányok kristálytiszta hangon énekelnek és dicsérik Istent. Aztán a Prazsák Laci, Prazsi Family, így hívjuk őket, ők kezdik majd a napot reggel 9 órakor a reggeli dicsérettel. Sőt, el lehet jönni már előző este, vagy előző nap délután, 5 órától már indul a 24 órás dicsőítés, ami a szíve lelke ennek a dicsőítő szigetnek, ahol az ország minden tájáról érkező zenekarok, dicsőítő csapatok, kórusok, vagy egyedülálló zenészek dicsőítik Istent közbenjárásképpen, azokért, akik szolgálnak a színpadon, és akik eljönnek és vendégekként vesznek részt ezen a Dicsőítő Sziget Fesztiválon. És hadd említsem meg, hogy vannak cigány testvéreink is, akik szívesen elfogadták a meghívásunkat, mi voltunk velük egy kurzuson, és hát megtapasztaltuk, hogyha ők elkezdik dicsérni Istent, akkor nem lehet ülve maradni, úgyhogy ők pontosan ettől a belső attitűdtől hajtva fogják táncra perdíteni majd a jelenlévőket, és ezt mind Istennek fölajánlva. És hadd emeljem ki, mert szívem csücske az Emberfia zenekar, a saját gyermekeink, akik úgy jönnek el, hogy meghívják a velük egykorú, szintén már ebben a dicsőítő zenei szolgálatban elinduló kortársaikat. Egyetlen egy dolgot kiemelnék, ez pedig az Evangélium Maraton. Az a négy evangéliumnak a színművészek által előadott és elmondott tolmácsolása. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, a rendezvény ingyenes, adományokat természetesen elfogadunk és kérünk is.
A vasárnap megrendezendő Dicsőítő Szigetről Gável András főszervezővel, az Eucharist zenekar egyik tagjával beszélgettem. Szent László a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb személyisége. A legnépszerűbb magyar szentek egyike, a gyengék védelmezője, akinek számos legenda is őrzi emlékét. Holnap, Szent László király ünnepének előnapján, előadásokkal, kézműves foglalkozással, tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket a Győri Triangulum galériába. 5 órától Szent László kultusza és mítosza címmel ismeretterjesztő előadást hallgathatnak a lovak király koráról. A programokkal párhuzamosan kreatív kézműves foglalkozás is lesz.
Részvétel ingyenes. Másnap Szent László király ünnepén, június 27-én szombaton délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise kezdődik a győri Nagyboldogasszony székesegyházban, melynek főcelebránsa és szónoka Schönberger Jenő szatmári megyés püspök. A szentmisét követően hagyományos fogadalmi körmenet indul a Szent László hermával a Káptalan dombról Győr belvárosában. A fogadalmi körmenetet Veres András megyés főpásztor vezeti. Szent László ünnepéről, a lovak király kultuszáról, valamint a Szent László hermáról, mint erekéről, s arról, hogy milyen módon kapcsolódik a lovak király kultusza Győrhöz, Nemes Gábortól, a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ vezetőjétől Kékesi Enikő érteklődött.
Ugye Szent László Hermája 1607 óta őriztetik Győrben, Nápragi Demeter püspök hozta magával. A kultusz akkor még csak kibontakozóban volt, és igazából 1763-ban a nagygyűri földrengéskor rendelte Erzsicsi Ferenc püspök egy fogadalmi körmenetet Szent László király fejérekéjével, városon, akkor még a várfalakon körülment, hogy a Szent László király megőrizte győrieket a földrengés borzalmaitól. Tehát 1763 óta egy-két kivételtől eltekintve minden évben Szent László körmenet megrendezésre kerül, Győr városnak, a győri lakosoknak a fogadalmi körmenete. Ugye a kultikus tárgy értelmszerűen keresztények számára a gyerekje, a Szent László herma, ugye akkor nagyon fontos művészettörténeti jelentőségű műtárgy is, és mint ilyen szigorú állományvédelmi felügyeletet igényel, ezért úgy gondoltuk, hogy a Szent László körmenet idején, amikor a hermát ugye kiveszik a vitrínjéből, beteszik a hordozójába, és körülviszik a városba, ezt egy kicsit újra gondoltuk, hogy még biztonságosabban a műtárgy védelmet még jobban figyelembe véve kerüljön sor ezekre a lépésekre, és ezzel együtt pedig azt a szép neogót kubus, vagy hát hordozót, amit még Simor János győri püspök készítetett, a szépen restauráltuk, úgy lett aranyozó, hogy új fényében, vagy régi új fényében fog csillogni Szent László fejerekéje június 27-én a körmenetkor.
Hová nyúlik az vissza, hogy nem mindegy, hogy kiviszi a hermatartót?
Tulajdonképpen először az első fogadalmi körmeneteken győri kispapok vitték, és ez egészen a tanácsköztársaságig így is volt. A tanácsköztársaság idején azonban ugye akkor több atrocitás érte papokat, ugye egyházmegyékben ugye Volmut Ferenc vagy Szemmelliker Antal plébánosokat is fértanú halált haltak. Kigyőri kispapok nem mertek kimenni a szeminárium falai közül, és ezért győri polgárok vitték, és tulajdonképpen innentől kezdve úgymond nem egyházi, hanem világi személyek viszik. A rendszerváltáskor, amikor újra kilépett a Szent László herma a székesegyház falain kívül, akkor a egyházközség képviselőtestületnek a tagjai vitték, és azóta is így van, Győr belvárosi plébániának a tanácsotestületnek a tagjai viszik ezt az értékes fejérekét.
Azért is kérdeztem, mert egy egyenruhában is kísérik a hermát.
Igazából én úgy tudom, hogy még Galavics József plébános volt az, aki ezt az egyenruhát készítette, hogy egységes, szép megjelenése legyen a herma hordozóinak.
Elhangzott a beszélgetésben, a győrieknek nagyon sokat jelent ez az ünnepnap. De mit jelent a ma embere számára Szent László jelleme, tanítása, útmutatása példaként, hogy tekinthetünk rá, miért?
Hát Szent László először is Krisztus bajnoka, atléta Kriszti, olyan ember volt, aki bátran kiállt rábizottakért, bátran kiállt a keresztény hitéért. Ez ma is szerintem ugyanúgy iránymutató, mint az ő korában. A másik, ugye van a Szent László legendájában az a szép történet, amikor megmenti az elrabolt lányt a kun vitéztől. Szent László kiállt, hogy egy gyengébbik nem ért a nőkért. Ugyanúgy egyébként, ahogy Apor Vilmos püspök is, aki ugye életét adta a rábízott nőkért. Én azt gondolom, hogy ez mind a mai napig az olyan örök érték, amely megszívlelendő és követendő példa.
Igen, több legenda is fűződik az ő nevéhez, és úgy tudom, hogy ő volt az a szent, aki szenté avatott, és szenté avatták.
Ugye Szent László volt, aki szenté avatta Szent István királyt, Imre herceget és ugye a zobori remetéket, viszont amikor az ő szenté avatására sor került, ugye harmadik Béla király volt, aki ezt szorgalmazta, akkor már a pápaság saját hatáskörébe vonta a szenté avatásokat, hogy nyilván, hogy tényleg olyan embereket avassanak szenté, akik arra érdemesek, több ízben jár Bíboros Magyarországon, tanú kihallgatásokat végzett Emmetváradra, és mikor megbizonyosodott a pápa arról, hogy valóban szent életű volt László király, akkor egy bíboros követe által üzente, egy bullát hozott ez a bíboros, hogy László király szent, és akkor ezt követően pontották föl az ő koporsóját, és vették ki azokat a erekjéket, többek között a fejerekjét, amit ma is megcsodálhatunk.
Igen, az egyik legismertebb és legközkedveltebb szentként is tekinthetünk rá.
Ugye a közkedveltsége főleg a 14.-15. században született, amikor ugye a lovakkor lovageszménye egy igazi lovakirály szentet választott magának. Szent István király ugye a legendáiban is azért egy ellentmondás nem tűrő, egy igazi kemény uralkodó képében tárul elénk. Szent Lászlónak a legendá sokkal regényesebb, mesésebb, és hát ne felejtsük el, hogy tényleg ez olyan kor volt, ahol ezek a lovak szentek, legyen a Szent György, vagy Jeanne d'Arc, tehát akkor hát ők lettek népszerűek. Szent László király egyébként később is népszerű volt, akár a barokk korban is, nyilván akkor is a török elleni küzdelemben segítségül hívták őt. Azt gondolom, hogy az ő életét övező mesék és legendák azok, amelyek népszerűségét fenntartották, vagy fenntartják mind a mai napig.
Milyen embernek ismerhetjük meg őt? Ugye a bátorságot azt említetted.
Nagyon nehéz több évszázaddal ezelőtt élt személyről valós információkat szerezni. A legenda az mindig az utókor bizonyos aspektus, bizonyos szándékkal írta. Viszont Szent Lászlónak fennmaradtak levelei. A egyik leghíresebb levele, amely még Fraktor Vilmos kivel, hogy ezt a történet talált, hogy a Monte Cassinói apátság levéltárában, amit maga Szent László írt a Monte Cassinói Bence és apátnak, és abban egy nagyon érző és tényleg nagyon buzgó vallásos embernek a képe bontakozik ki, aki tudja, hogy mint uralkodó követett el bűnöket, követett el hibákat, de mégis törekszik a keresztény élet teljességére. Ez biztos, hogy ő értette tényleg ezek az ő gondolatai, és ez egy nagyon, nagyon szép és begitító levél, lehet olvasni mind a mai napig. Ajánlom mindenkinek, mert tényleg egy nagyon érdekes ember bontakozik ki ebből a levélből.
Szent László nem csak ezen az egy napon emlékezünk, hanem nyári táborok szóltak például Szent László témakörben dolgoztak a gyerekek, például a kincses táborban is, amit az Egyházmegyei Gyűjteményi Központ szervez. Folyamatos jelenlétben kell élnünk, hogy emlékezzünk?
Én azt gondolom, hogy Szent László örökségével, életével nekünk győrieknek igenis kezdenünk kell valamit. Meg kell nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket, időseket is meg kell mindenképpen szólítani. Ezért gondoltuk úgy, hogy a körmetet megelőző napon, június 26-án pénteken délután egy kis Szent László napi rendezvényt tartunk. Ez áll egyrészt a nemrég megnyílt középkori történeti kiállításunknak, egy speciális szent kultuszára vonatkozó tematikus vezetéssel. Lesz gyerekfoglalkozás is, ugye a gyermekek is megismerjék jobban Szent Lászlót, és Megyes Mikli Norbert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára tartunk egy előadást Szent László kultuszáról, egészen pontosan azokról a népénekekről, énekekről, amik a Szent Lászlóról szólnak. Norbert képzelni Győr környéki népdalokat is hoz nekünk, Kószigetről például, és ha minden igaz, akkor nem csak passzív, hanem aktív részvételt is vár a részvevőktől, tehát dalra is lehet fakadni, aki megtisztel minket a jelenlétével.
Szent László király miképpen vigyázott, jó erkölcsökkel életben virágzott, teremtőjében szüntelen vidadott, szívből imádkozott. A körös mellett egy város épített, melyet Váradnak Szent László nevezett, s szép kalostromot Mária nevére mellé épített.
Nemes Gáborral, a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ vezetőjével Kékesi Enikő beszélgetett. A már holnap megkezdődő ünnepi programokat a győr.egyházmegye.hu oldalon is megtalálják. Vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Wilhelm Péter plébános fűzi gondolatait.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be, azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igazak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.
Jézus a mai tanításában meghív bennünket egy igaz keresztény életre. Ilyenkor mindig jobban elgondolkodunk, ami amúgy is valahogy állandóan bennünk lévő kérdés, hogy hogyan tudok elég jó keresztényé válni. Szeretnénk minél inkább, minél jobb keresztények, vagyis Krisztus követők lenni. Szeretnénk újra és újra visszatérve a megbocsátás szentségével, megtéréssel, odat lépni Jézushoz, Istenhez, a jó gyermekévé válni a mennyei atyának. De hogyan tudom ezt a mindennapok életében megvalósítani? Mit jelent egyáltalán az, hogy vegyétek föl kereszteteket? Jézusnál ezt láttuk. Félünk is tőle, mert valahogy a szenvedés, a fájdalom, az mindig olyan ijesztő. De valóban nagyon sokan hordoznak keresztet a nap minden pillanatában. Ott vannak idős és beteg embertársaink, akik szenvednek, vagy a háború áldozatai, gyermekek, felnőttek lelkileg sérülten. Megérik ezt az, hogy minden nap föl kell vennük a keresztet ahhoz, hogy tudjanak egyáltalán fölkelni, tudjanak aznap létezni, élni. Mi ehhez képest nagyon sokan és sokszor sokkal jobb helyzetben tudunk élni, és hálát adhatunk Istennek, hogy nem hordozok ilyen terhet a vállamon. De akkor én hogyan tudom fölvenni a keresztet? Hogyan tudom én minden nap megélni azt a Krisztus követői életet, amire ma meghívást kaptam? Jézus megválaszolja, hogy akár a legkisebbnek is például egy pohár vizet adunk. Ez lehet, hogy nem is szó szerint fog megvalósulni a napodban. De vajon észreveszed-e azt, hogy szükséget szenved valaki körülötted? Van-e szemed, leginkább szíved arra, hogy észrevegyed, hogy körülötted kinek van szüksége arra, hogy odaforduljál felé? Lehet, hogy nem is kell egy pohár vizet adnod, hanem csak egy mosolyt, egy kedves szót, egy figyelmet, meghallgatást, egy vele létet, hogy odaülsz mellé, és időt szakítasz rá. Ilyen apróságoktól már meg tud változni a napunk, meg tud változni az egész világ, meg tud változni az embernek a kedve is. Jézus erre hívott meg, úgy érzem, a mai evangéliumban mindannyiunkat, hogy legyen figyelmes szívünk, látó szemünk, hogy észrevegyük szeretteink körében is, hogy mikor van szüksége, hogy én odalépjek, hogy én odafigyeljek rá. Ahogyan Leó pápa biztat bennünket, hogy építsünk hidat embertársaink között, így tudjuk megvalósítani ezzel az érző szívvel, figyelmes szívvel, odafordulással. Imádkozzunk a Szent Atyánkért, hogy adjon neki az Úr a kegyelmet és erőt Péteri szolgálatához, nekünk pedig adjon a mennyei Atya figyelmes szívet, Szentlélek meg bölcsességet és látást, hogy észrevegyük rászoruló embertársainkat magunk körül.
Kedves hallgatóink, most egyházi programokat ajánlunk szíves figyelmükbe. 100 éve épült a pestújhelyi keresztelő Szent János templom. A centenáriumi ünnepség június 27-én szombaton 11 órakor kezdődik, köszöntővel, közös rózsafüzérrel, Mária énekekkel és gyónási lehetőséggel a templomban. a 12 órakor kezdődő szabadtéri szentmisét, keresztelő Szent János tiszteletére Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mutatja be. 13 órától a Benyus család művészeinek örömkoncertje hallható a zenepavilonban. Ezt követően templomtörténeti kiállítás nyílik a templomban, melyet Kis Emőke, a 15. kerületi helytörténeti gyűjtemény igazgatónője nyit meg. 14 órától pedig szabad programra várják az érdeklődőket. Az évfordulóra kiadvány is készült, Kárpát-medence keresztelő Szent János templomairól, melyel a térre tervezett keresztelkedést és megtisztulást jelképező emlékoszlop megépítését lehet támogatni. Ezzel szeretnének emléket állítani minden járvány áldozatának. Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban.